Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntjük a testvéreinket ezen a tanévzáró istentiszteleten. Örülünk, hogy együtt lehetünk. Kezdjük el a mai istentiszteletünket a 25. Zsoltár első verszakának eléneklésével. A 25. Zsoltár első versét énekeljük el. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket ezzel a megkezdett Zsoltárral, a 25. Zsoltár második és harmadik verszakait énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
Thank you.
maradjunk a helyünkön. Egy pár szót szeretnék szólni a hittanórákról, illetve magáról a hitoktatásról. Úgy érzem, hogy ez illő, ide kívánkozik, hiszen tanévzáró Isten tiszteleten vagyunk. Budaörsön 5 általános iskola van, 6 épületben, ezek közül az egyik egyházi iskola, ez a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola, és van egy gimnázium is, ez meg az I. és Gyula gimnázium. Minden intézményben, mind az 5 iskolában, és a gimnáziumban is folyik hitoktatás, Istennek hála. Azt lehet elmondani, hogy ebből az 5 iskolából és a gimnáziumból összesen mintegy 85 gyerek jár többé-kevésbé rendszeresen az idei tanévben hittanórákra. Az önkormányzati iskolákban 4 önkormányzati iskola van, az egyik, ahogy mondtam, egyháziskola. Az önkormányzati iskolákban hetente egy alkalommal tartottunk hittanórákat. A Mindszentibe, mint egyháziskolába pedig órarend szerint egy-egy csoportnak hetente 2-szer volt hittanórája. Nagyon sok szeretetet kaptam a gyerekektől. 4 éve tartottam én a hittanórákat, ezt köszönöm nekik. Ők is remélem, hogy tanultak rajtam keresztül Isten igéből valamit, megtanítani igyekeztem minden gyerekkel a János 3.16-ot. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Ez egy roppant fontos ige, ebbe az egész Bibliának az üzenete benne van. Ezért gondoltam azt, hogy ezt tanuljuk meg a gyerekekkel. Kitaláltunk egy módszert, hogy hogyan lehetne könnyebben elsajátítani ezt az egyébként számunkra, felnőttek számára nem olyan bonyolult igét. Megmutatom, hát így próbáltuk Isten, fölfelé mutatva, Isten úgy szerette egyszülött fiát, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Másik fontos ige, amit többé-kevésbé szintén igyekeztem megtanítani, az a 10 parancsolat volt. Talán felnőttek közül sem mindnyájan tudjuk végigmondani a 10 parancsolatot, vagy keverjük a parancsolatokat. Nos, mi egy rövidített változatot próbáltunk megtanulni, de azt hiszem, hogy ezt is sikerült így elsajátítanunk. A hátunk mögött tanévben több programot igyekeztünk szervezni, bár kétségtelen, hogy lehetett volna még többet is. Az év elején kirándulni voltunk Szentendrén, megnéztük a Szentendrei skanzent, gyönyörű szép időnk volt, akik voltak ott, már jártak ott, azok tudják, hogy nagyon szép hely. Aztán azt hiszem októberben vagy november elején versmondó versenyen vettünk részt egy néhányan, és 2 gyerek helyezést is ért el. Voltunk kirándulni még a tavasz folyamán a Néprajzi Múzeumban, azon a napon elmentünk még a Margit-szigetre is, és arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy havonta egy alkalommal többen tudják, felnőttek közül, gyerekek közül is, hiszen többen itt voltunk, havonta egy alkalommal családi Isten tiszteletet tartottunk. Istennek hála, én nagyon örültem neki, volt olyan alkalom, ahol megközelítően, vagy majdnem annyian voltunk, mint most itt a templomban, olyan 60-70-en. És most elérkezett ugye a tanévnak a vége, és együtt lehetünk újra. Ezért is hála jár Istennek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a szülőknek, a gyerekeknek azt, hogy részt vettek a hittanórán, a szülőknek a bizalmat, hogy elküldték a gyerekeket hittanórára. Ha mondhatom így a szolgatársaimnak, munkatársaimnak is köszönöm, hogy ők is bíztak bennem, hogy elmehettem a hittanórákra. Elhelyeztünk a székeken egy-egy ifjúsági énekfüzetet. Tudom, hogy nem jut mindenkinek, mert kevés van belőle. 15-öt tudtam közrebocsátani, elhelyezni a székeken. Vegyük elő és keressük meg a 75-ös számú énekünket. Jöjj Izrael, ne félj, bízzál Istenedbe, ezt fogjuk most elénekelni. Aki tudja fejből, az természetesen énekelje velünk. Tehát a 75-ös számú ének. A gyerekeket meg arra kérem, hogy gyertek ide ki az Úr asztalához, és mutassunk jó példát. Jöjj Izrael, ne félj, bízzál Istenedben. Hát az elmúlt hetekben az Isten tiszteleteken József történetéről hallottuk Isten üzenetét, ma sem lesz ez másképp, Józsefről fogunk hallani. Tudjuk, hogy Józsefnek az apja Jákob. De azt nem tudom, hogy hányan tudjuk, mit jelent az a név, hogy Jákob. Csaló. És azt tudjuk el, hogy ilyen új nevet kapott Jákob. Izrael. És az mit jelent? Hogy Izrael. Isten harcosa. Így van. Ez az ének Isten harcosának az uráról szól, illetve magáról Isten harcosáról. 75-ös számú ének. Most hallgassuk meg Isten igéjét, megkérem azokat a gyerekeket, akik megkapták a szöveget, jöjjenek ki. Ők Isten igéjét fogják olvasni Mózes első könyvének 45. fejezetéből az első 15 verszakot. Tehát Mózes első könyve 45. fejezetének az első 15 verszakát fogják olvasni hangosan.
Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és akkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásnak fogadt úgy, hogy meghallották az egyiptomiak, és így hallotta róla Fáraó házában is. Majd ezt mondta József testvéreinek. Én vagyok József, élem még az apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megvédjétek tőle. József ezt mondta testvéreinek. Jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt. Én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomból. De most ne bánkodjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.
Mert már 2000 tart a déhínség a földön, és még 5000 nem lesz sem szemszer, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, nagy földön, és életben tartson benneteket nagy szabadításra. Tehát nem kiküldtetek ide, hanem Isten, aki engem Fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tesz. Sértve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni a fiat, József, Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjjön hozzám, ne félj tovább. Gósen földjén fogsz lakni, közel hozzám, ő a fiai és az unokái, meg a juhai, marhái és minden.
De majd elláttak itt, hiszen még 5 évig telt az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem hazárméte, sem semmi. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyaminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apának minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének, Benyaminnek anyakába borult és sírt. Benyamin is sírt anyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét és sírt velük. Azután elbeszéltek vele a testvéreit.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy hétről hétre József történetéből hallhattuk az igét, és megláthattuk belőle, hogy te nem egy passzív Isten vagy. Te nem csak ott a távolból figyeled, József szerencsés, hol szerencsétlen életét, hanem egészen közelről vezeted az ő életét. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem csak Józsefre figyelsz, hanem az ő testvéreire. Ők is a te választottaid. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi is a te választottaidként szólíthatunk meg téged, és kérhetjük a te áldásodat. Nem teszünk másképp, Urunk, jöjj, és áld meg ezt az Isten tiszteletet a te igéddel, Szent Lelked által, hadd formálja a mi életünket, hadd kerüljünk közelebb te hozzád. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, és add nekünk a te igédet, szentelj meg bennünket azzal, mert a te igéd igazság. Amen. A 171. dicséretünkkel készüljünk az ige hirdetésre. 171. dicséretünk. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Mózes első könyvének 50. fejezetéből olvasom a 20. versszakot. József mondja, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ahogy az előbb már jeleztem, ezen a mai tanévzáró Isten tiszteletünkön József történetéről hallunk, ahogy hallhattunk az előző vasárnapokon is. Ma arról lesz szó, hogy hogyan ismertette meg magát József a testvéreivel, és hogyan bocsátott meg nekik. Ismerve az eseményeket, azt mondhatjuk, hogy József története valójában egy nagy-nagy dráma. Tele van szenvedéllyel, hittel, hitetlenséggel, küzdelmekkel, bukásokkal, felemeltetésekkel, örömmel, bánattal, mint egy 13 fejezeten keresztül adja elénk a Szentírás József történetét. De talán nem tévedek, hogyha azt merem mondani, hogy a legdrámaibb rész éppen az, amikor József megismerteti magát az ő testvéreivel. Folynak a könnyek, a régi emlékek előtorulnak, egymás nyakába borulnak, megbocsátás következik. Teljesen drámai a történés. Az események sodrában azonban, testvérek, végig szemlélve József egész életét, láthattuk, és most is, ma is ezt láthatjuk majd, hogy Isten nem úgy a háttérben, úgy a homályban elvész, hol ott van, hol nincs ott, hanem egészében véve ott van, vigyáz az ő választottainak a lépésére és életére. Nem csak Józsefére. Józsefére különösen is, hiszen József nevén keresztül ismerjük a történetet, de Isten ugyanúgy vigyáz Józsefnek a testvéreire, és Józsefnek az apjára, Jákobra, mint magára, a főszereplőre. Először most mondok néhány szót Józsefről, hogyan volt az Úr Józseffel. Utána mondok néhány szót arról, hogy hogyan volt József a testvérekkel. Az Úr Józseffel volt, mindvégig szerette őt. Nem tudom ki az, aki ezt megkérdőjelezi, ismerve a történetet. A legkiszolgáltatottabb helyzetben, amikor ott volt a kút fenekén, amikor ott volt a börtön sötétségében, homályában, Isten egy pillanatra sem feledkezett el Józsefről. Kihozta onnan őt. Megmutatta szabadításának erejét. Annyira, hogy Józsefet végül Egyiptom vezető emberévé tette. A fáraó után, tudjuk, József volt a hatalmas egyiptomi birodalomban az első számú vezető ember. Miért? Azért, mert Józsefnek, bocsánat, hogy így mondom, olyan jó volt a PR-ja? Vagy azért, mert Józsefnek olyan nagyszerűek voltak az összeköttetései? Befolyásos ember volt? Nem. Azért, mert Józseffel az Úr volt, az Isten volt. Így látta jónak Isten, legyen József a hatalmas egyiptomi birodalom vezető, első számú vezető embere. Ki volt ez a József? Egy héber rabszolga. A hébereket akkor is lenézték, megvetették, az egyiptomiak különösen is. Egy jött-ment volt, egy senki. És Isten úgy látta jónak, hogy olyan módon mutatja meg az ő szabadításának az erejét, hogy Józsefet első emberré teszi a hatalmas egyiptomi birodalomban. Így látta jónak Isten, hogy előkészítse választottai számára a szabadulást. Kik ezek a választottak, akiket Isten József által meg akar szabadítani? Nos, Józsefnek a testvérei, Józsefnek az apja, Jákob, az a mintegy 70-71 néhány ember, akik Kánaán földjén éltek. A választott nép. Kevesen voltak akkor még. Mitől kellett megszabadítani a választottakat? Mitől akarta Isten megszabadítani az ő választottait? Hát először is ugye tudjuk az igéből, hogy az éhínségtől. 7 szűk esztendő. Nem csak Egyiptomban, az egész világon. Nem volt mit enni, nem volt mit inni. Sem Kánaánban, sem máshol. 7 szűk esztendő. Isten meg akarja szabadítani az övét az éhínségtől. Mi volt a második? Isten meg akarja szabadítani az ő népét annak bűneiből. Ezt tudjuk. Később majd az atya elküldi az egyszülött fiút. Jézus, nevezd az ő nevét Jézusnak, mondja az angyal Máriának, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Isten ezt akarta most is, József által. De hát milyen bűnökből? Hát József testvéreivel kapcsolatban tudjuk, hogy mik a bűnök. És ott volt Jákob is. Azért láthattuk a történetből, hogy Jákobnak bizony nagy-nagy szerepe volt abban, hogy Józseffel a testvérei olyan csúnyán elbántak. Hiszen Jákob kivételezett József fiába. Cifra ruhát varratott neki. Nem rejtette véka alá, hogy jobban szereti őt. Öreg korában született. Isten meg akarja szabadítani az ő népét annak bűneiből. Az Úr, ahogy mondtam, nem csak Józsefet választotta ki, hanem kiválasztotta József testvéreit is. Rubent, Simeont, Naftalit, meg a többieket is. Júdát és a többieket is. Az Úr József testvéreivel volt. Honnan tudhatjuk ezt? Honnan tudhatjuk, testvérek, hogy Isten egy pillanatra nem engedte el Ruben, Naftali, Júda és a többiek kezét? Miért nem? Mert mindig emlékeztette őket Józsefre. Ezek az emberek nem bírtak szabadulni József emlékétől. Mit tettek Józseffel? Bedobták a kútba, meg akarták ölni, el akarták taposni, és ez eszükbe jutott időről időre. Már nem voltak olyan felszabadultak, mint mikor apjuknak, Jákobnak vitték József cifra ruháját, megmártva állati vérrel. Nézd, apánk! Józsefet biztosan egy vadállat tépte szét. Már nem tudtak úgy hazudni, békétlenség volt a lelkükben. És Isten újra meg újra eszükbe juttatta Józsefet. Testvérek, Isten jelenléte a mi életünkben is, Isten szava a mi életünkben is, hogyha egy régi bűnt újra meg újra az eszünkbe juttat. Nem engedi, hogy megszabaduljunk tőle, amíg nem rendeztük el azt. Lehet, hogy 5 éve történt az életünkben valami. Lehet, hogy 10 éve, 20 vagy 30 évvel ezelőtt történt valami az életünkben. És azt csak mi tudjuk, azt hiszük. De az Isten is tudja. És azért juttatja újra meg újra az eszünkbe. Lehet, hogy ez a régen történt esemény ökölbe szorítja a mi kezünket. Összeszorítja a mi fogunkat. Vagy lehorgasztja a fejünket. Szomorúak, bánatosak vagyunk miatta. Nem véletlenül, testvérek, Isten így hívogat bennünket, így szól hozzánk, így kopogtat a mi szívünknek az ajtaján. És azt akarja, hogy hozzuk nyilvánvalóvá, tegyük nyilvánvalóvá, mi az, ami nyomja a mi szívünket. Nyissuk ki az ajtót, hozzuk napvilágra vétkeinket, mert van abból szabadulás. Van abból szabadulás. Hát ez az evangélium üzenete. Isten úgy szerette a világot. Az előbb mondtunk, hogy egyszülött fiát adta értünk, a mi bűneinkért. Hogy aki hisz benne, annak van szabadulás, annak van örök élete. Testvérek, nem tudom, hogy kinek mi van az életében. Isten tudja, talán mi is tudjuk. De bármilyen nyomasztó, bármilyen embertelen, akármilyen elvetemült, bitang, fekete folt égtelenkedik a mi múltunkba, Jézus Krisztus vére eltörli azt. Konkrétan és személyesen a te bűnödet eltörli. Testvérek, bárcsak elfogadnánk valamennyien, akik most itt vagyunk és halljuk Isten igéjét, hogy a mi összes vétkünk, vagy az a múltban lévő Jézus Krisztus vére alá kívánkozik, hogy lehet új életet kezdeni. Van új kezdés, újrakezdés, de ez mindig bűnbocsánattal kezdődik. Isten bűnbocsánatot ad nekünk. Persze ehhez nekem meg kell bánni a bűneimet. És azt kell mondani, Uram, hogy bocsánat. Bocsánat, hogy elkövettem. Olyan szomorú az, amikor embereknek az életét, a gondolkodását, a régi vétkek, mulasztások, bűnök, és az ebből születő előítéletek vezetik. Szomorú ez. Testvérek, csodálatos az, amikor valaki oda viszi ezeket a bűnöket, és inkább beszél róla, és elmondja, és feltárja azt, ami a szívében van, mint hogy azt teszi, hogy inkább nem is beszélek róla. Úgy a szőnyeg alá seprem, nincs. Nincs annál csodálatosabb, amikor valaki kegyelemből, hit által élhet, amikor valaki az igéből élhet, amit Jézus mondott, nem csak kenyérrel él az ember, minden igével, amely Isten szájából származik. Nem csak gondolkodhatunk és gyönyörködhetünk Isten igébe. Mert a hívő ember gyönyörködik Isten igébe. És szeret róla gondolkodni és beszélni. hanem abból is élhetünk a Szentlélek által. Az ige és a Szentlélek vezetheti a mi életünket. Egyszer egy evangelizációt követően olvastam valahol, egy lelkész egy asszonyhoz odalépett és megkérdezte, de úgy komolyan, asszonyom, mondja meg őszintén, kínozza önt a sátán? Ugyan, dehogy. Nem igaz, nem, nem. Mondta csodálkozva, kissé zavarban az asszony. Nos, ez annak a jele, hogy ön még a sátán tulajdona. Ugyanis a sátán az övéit békén hagyja, nem foglalkozik velük. Isten József testvéreivel volt, Isten szent lelke, ugyanis mindegyre eszükbe juttatta, hogy mit tettek öcsükkel. Nem hagyta nyugodni, míg el nem rendezték ezt a múltbéli bűnt Isten előtt és Isten szerint. Ez nagyon fontos. Isten előtt és Isten szerint. Ki előtt kell elrendezni a bűn dolgát? Az előtt, aki szabadulást ad, megtisztulást, újjászületést ad a mi régi, koszos, bűnös életünkre, Isten előtt. Hogyan kell elintézni a bűn dolgát? Szőnyeg alá söpréssel, figyelemeltereléssel, lelkiismeret elaltatással? Nem. Isten szerint való módon. Testvérek, tegyük föl magunknak a kérdést, hogy vajon nekünk mi jut az eszünkbe? Isten mit juttatt az eszünkbe? A múltból, vagy éppen most a jelenből? Mit követtünk el? Mi az, amit még nem rendeztünk ő vele? Mi az, amit még nem tisztáztunk ő előtte, szerinte való módon? Talán az egész életünket? Ne gondoljuk azt, hogy azt már nem lehet. El lehet mondani, röviden, néhány mondatban. Uram, nélküled éltem, sokszor úgy gondoltam, hogy jót tettem, sokszor úgy, hogy tévedtem, hibáztam. Vedd, fogadd el az én életemet. A kezedbe ajánlom az én lelkemet. Talán azt mondjuk magunkba, szomorúan, Isten úgy is tudja, miért kell ezt nekem elmondani. Isten úgy is tudja, hogy megcsaltam egyszer a feleségemet. Megcsaltam egyszer a férjemet. És fáj nekem. Már bánom, de Isten tudja. Én is tudom. Megvan a bűnbánat, gondoljuk így. Egyszer megcsaltam valakit. Cserben hagytam a másikat, és ez lesz a veszte. Isten tudja. Én is tudom. Már bánom. Egyszer a szüleimet, idősek, tehetetlenek voltak, megloptam, kiforgattam őket a vagyonukból, hazudtam nekik. Isten is tudja, én is tudom, már bánom. Testvérek, ez nem elég. Ez nem elég. Ezért Jézus Krisztusnak nem kellett meghalnia a kereszten. Ezért neki nem kellett megszületnie. Erre mindnyájan képesek vagyunk. Meg kell hát vallanunk azt, ami szívünket nyomja, mert azt mondja az ige, hogy hű és igaz. Hű és igaz az Isten, hogy megbocsásson minékünk. Isten szerint elrendezni a bűn dolgát első lépésként azt jelenti, hogy vallok. Lehet, hogy könnyek közepette. Vallok őszintén és igazán. Nem leplezek el semmit. Megvallom. A bűnöket meg kell vallani. Nem ezt teszi József is a testvérei előtt? Nem olyan hamis békességbe borulnak egymás nyakába, hogy jól van, borítsunk fájtlat a múltra, gyertek, mégiscsak a testvéreim vagytok. Azt mondja József, ti gonoszat terveztetek ellenem. Felszínre hozza a bűnt. Ti gonoszat terveztetek ellenem. Hát tudták ezt a testvérek? Persze, hogy tudták. Tudta ezt az Isten? Persze, hogy tudta. József? Ő volt a szenvedője ennek az egésznek. De ki kell mondani, ti gonoszat terveztetek ellenem. Első lépés, valljuk meg a bűnöket. Valljuk meg mulasztásainkat. Hogy azt, ami a szívünket nyomja, terheli. A második lépés pedig, fogadjuk el Isten bűnbocsátó ajándékát, melyet Jézus Krisztus elfolyt véréért kapunk meg. Fogadjuk el. Ezt jelenti az, hogy hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa a bűneinket. Egyszer egy lelkész mondta, én is mondtam itt sokszor, én is egy lelkész vagyok. Azt mondta egyszer egy lelkész egy evangelizációban, hogy Isten a bűnbánat, a bűnbocsánat és a megtérés által szeret bennünket. Isten szeretete nem csak azt jelenti, hogy tégy, amit jónak látsz, majd megbánod, megbocsátok. Isten a bűnbánat, a megtérés által szeret bennünket. Ez a pedig a Szentlélek Isten munkája mi bennünk. Azt mondtam, hogy a legdrámaibb rész ebben az egész történetben az, amikor József megismerteti magát az ő testvéreivel. Rubennel, Simeonnal, Naftalival, Dánnal és a többiekkel. Megdöbbentő ez a jelenet. Leveszi magáról József az egyiptomi vezetőknek járó ruhát, azt a bizonyos parókát is. Megtisztítja az arcát a festékektől. Lássátok, én vagyok az. Felfedi kilétét a többiek előtt. És mit csinálnak a testvérek? Félnek és reszketnek. Félnek és reszketnek. A lelkiismeret újra. Józsefet hozzáéljük. Most már nem csak a képzeletükben, a lelkükben, hanem a valóságban, húsvér valóságban. József ott áll előttük, színről színre. Testvérek, mi is így reszketünk és félünk, amikor szembesülünk a bűneinkkel. Ezt én követtem el. Tényleg ilyen vagyok? Én is? Félünk a büntetéstől. Félünk a büntetéstől. József testvérei féltek a büntetéstől. Most mi lesz? Annyi év után Egyiptom első embere, akit kútba dobtunk. Most mi lesz? Félünk a büntetéstől. József testvérei jogosan félnek. Tudják, hogy megérdemlik a büntetést. De leginkább a halált. Az jutott eszembe, hogy hát nem mi is ezt szoktuk elmondani úrvacsora előtt. Hiszem és vallom. Hiszem és vallom, hogy nem érdemlek mást, csak kárhozatot és halált. Testvérek, hisszük ezt mi? Vagy csak úgy mondjuk. Hisszük-e mi valójában, hogy nem érdemlünk mást? Vakok vagyunk. Még a bűneinket sem látjuk. De bűnösök vagyunk, ez tény. Ez tény és való. Isten ellensége a sátán, olyan hatalmasan szervezi a bűnt a mi életünkbe, hogy ezt mi nem is vagyunk képesek átlátni. És nem érdemlünk mást, csak halált, megkározatot. József testvérei, hogyha ott úrvacsoráztak volna, ők biztos, hogy szívvel felelték volna, hiszem és vallom. Hiszem és vallom, hogy halált és kárhozatot érdemlek. Más nem. József akkor már azonban tudott valami mást is, amit a testvérei akkor még nem, és amiről az előbb már szóltam is. Szóval valami pedig az evangélium, a jó hír. Hű és igaz az Isten, hogy megbocsásson. Hű és igaz az Isten, hogy megbocsásson. Azt mondja József, hogy ti gonoszat terveztetek ellenem. De Isten terve jóra fordította azt. József Istenre hivatkozik. Isten szempontjai szerint beszél testvérei előtt. Isten rosszat tervez, illetve ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten azt, az ő terve jóra fordította. József hitből szól. Hitből szól, mert nem azt mondja, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de íme eljött az igazság pillanata, most számolunk. Most elégtételt veszek sérelmeimért. Gyertek csak ide. József azt mondja, mert hitből beszél, de Isten terve jóra fordította azt. Nem saját sértettsége, önérzete szólal meg, hanem a hite. Úgy, hogy Isten. Milyen jó lenne, ha valamennyien hitből tudnánk szólni, testvérek. Akik ismernek itt az egyházban, egyház körül, tudják, hogy bizony sokszor velem is elszaladt a ló, nem mindig szóltam hitből. Nagyon sokszor hitetlenségből szóltam, sértettségből, megbántottságból. És utólag Isten mindig megmutatta, hogy ez nem jól van így, te most nem hitből szóltál. Megmutatta Isten másik testvéren keresztül, és bizony meg kellett szégyelnem magamat. Bocsánatot kellett kérnem Istentől. De jó lenne, testvérek, hogyha mi is hitből tudnánk szólni. Ha nem azt mondanánk Isten igére, hogy elmélet. Ha a szent lelket valójában annak tartanánk, akinek Isten igéje tanítja. De jó lenne, hogyha hitből tudnánk szólni. Nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, írja Pál apostol az Efézusi levélben. Nekünk nem a fele barátaink, az ellenfeleink, az ellenségeink, csak a sátán szervezi olyan hatalmasan a bűnt, hogy egymásnak fordít lelkészeket, gyülekezeti tagokat, presbitereket, házastársakat, munkatársakat, apát a gyermekével, gyermeket az apjával, és akkor a sértettség állapotába kerülünk. József ebből már kijött. Azt mondja, de Isten terve jóra fordította azt. Józsefet már az Isten vezeti. Isten igéje és szent lelke mindig megvéd és meggyógyít, vagy meggyógyít bennünket a bűn sötétségéből. Milyen más lenne, testvérek, a keresztény élet? Hogy mondhatnám így is a magyarországi élet, hiszen itt élünk, és szeretnénk, ha jól mennének a dolgok. Ha több vidám ember lenne. Ha Isten igéje és szent lelke vezethetne bennünket, bárcsak így lenne. Ha nem az azonnali indulat, megoldatlan, meggondolatlan pletykálkodás, rossz indulatú megjegyzés, cinikus belső gondolatok, hanem az Isten minden hatóságából származó türelem, alázat, derű, vidámság és szeretet benne erőt rajtunk. Egy gondolattal szeretném befejezni az igehirdetést. Tudjuk többen azt, hogy József bizonyos értelemben Jézus Krisztusnak az előképe. József a megváltó előképe. Ahogyan József visszafogadta testvéreit, ugyanúgy fogad magához bennünket is Jézus Krisztus. Az atyának a terve az volt, mondja az egyszülött fiú, hogy engem elküldjön ebben a világba, és váltsák halált halljak a bűnökért, a bűnösökért. Hogy megmeneküljenek a kárhozattól. Az atyának ez volt az akarata. És én megdicsőítettem az atyát, teljesítettem az ő akaratát. Testvérek, aki hisz az egyszülött fiúban és az ő váltságművében, azt az Atyaisten Jézus Krisztuson keresztül látja. Milyen csodálatos, azt mondta az Atyaisten Jézusnak, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Képzeljük el azt, hogy mi, akik az Úr Jézusban hiszünk, azt mondja az Atya, így bíztat bennünket, így örül fönn a mennybe, Krisztuson keresztül látva minket. Ez a Péterfi György, ez a gyülekezeti tag, ez a presbiter, ez a gondnok, az én fiam, gyönyörködöm benne. Hallgassátok őt, mert az én igéimet szólja. Aki visszautasítja az Isten szeretetét, az kikényszeríti maga ellen az ítéletet. A visszautasított szeretet, ítélet. És Isten visszautasított kegyelme pedig a kárhozat. Isten elfogadott szeretete Jézus Krisztusban jelentett, kitett, konkréttá, személyessé számunkra örök élet. Isten szent lelke vezessen bennünket, hogy a most hallott igét forgassuk a szívünkbe, és térjünk meg, forduljunk oda a mi Urunkhoz, a mi Istenünkhöz. Amen. Most arra szeretném megkérni a gyerekeket, hogy jöjjenek ide ki, mert énekelni fogunk egy újabb éneket. A testvéreknek addig elmondom, hogy ez az ének a 8-as számú énekünk abban a bizonyos ifjúsági füzetben, a nap felkeltétől, míg leszáll az ég alján, kezdetű énekünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy elmondtad ezt a mostani igét nekünk, és szeretnénk, hogyha az ige bennünk maradna, ha Szent Lélek által forgatnád a mi elménkbe, és eljutna egészen a szívünkig. Mindnyájunknak az életében valóban vannak olyan pontok, bűnök, amelyeket nem vallottunk még meg te neked, és amelyek talán mind a mai napig fogva tartják gondolatainkat és cselekedeteinket is. Kérünk téged, Atyánk, hogyha hazamegyünk, vagy egyedül félre tudunk vonulni csendes magányunkba, vagy éppen a házastársunkkal együtt vagyunk, ha tudjuk elmondani te előtted, azt, ami szívünkben van, ami nyomja azt. Szerinted való módon akarjuk, Urunk, rendezni a bűnnel kapcsolatos problémáinkat. Urunk, tudjuk, hogy minden nyomorúságunk, minden bajunk forrása a bűn. Köszönjük, hogy te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy lerontsa az ördög munkáit a mi életünkben is. hogy megszabadítson bennünket a veled való kapcsolatra. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai napot, köszönjük a napsütést, köszönjük, Urunk, hogy táplálod a mi életünket, nem csak testileg, hanem lelkileg, szellemileg is. Még egyszer kérünk, hogy áld meg az igét, hogy amit most hallottunk, azt forgassuk a szívünkbe és az elménkbe, hogy valósággá váljon bennünk. Atyánk, imádkozunk gyülekezetünkért, hogy minél többen lehessünk számbeileg üdvözülők számában, tekintetében is. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, a betegekért. Hadd lássák meg, hadd tapasztalják meg, hogy csak te nálad kaphatnak vigasztalást és gyógyírt sebeikre, bajaikra. Imádkozunk hozzád, Urunk, magyar nemzetünkért. Áldj meg bennünket gazdagon, hogy minél többen megismerjék a evangélium jó hírét, üzenetét. Használj bennünket, Urunk, ebben a munkában, kérünk. Áldj meg bennünket, Urunk, áld meg ezt az egész világot a te igéddel, szent lelkeddel. Dicsérjük a te nagy nevedet, Urunk, most és mindörökké. Amen. Mondjuk el az úri imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Egy Zsoltár vers jutott eszembe most itt istentisztelet közben, hallgatva a gyerekeknek az énekét. Ez a Zsoltár vers pedig így hangzik, hogy dicsérjétek az Urat lanttal, hárfával, citerával, és lehetne folytatni a felsorolást, hogy milyen hangszerekkel. Jó volt, és jó együtt magasztalni az Urat valóban, gyerekek és felnőttek, és köszönjük szépen így a gyerekeknek a szolgálatát és közreműködését, hogy most ezen a júniusi vasárnapon együtt is dicsőíthettük az Urat. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a hét további gyülekezeti alkalmaira is. Holnap este, tehát hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán délelőtt 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, és ezzel együttőben a gyermekek számára gyermekórát lent a gyülekezeti helyiségünkben. A péntek esti alkalmakat szándékosan hagytam ki, azért, mert ahogyan azt hirdettem már az elmúlt vasárnapokon is, most ezen a péntek estén kirándulni megyünk, mehetünk, és hívunk is sok szeretettel mindenkit erre a kirándulásra is. Szinte már hagyomány tényleg az, hogy egy júniusi péntek délután elmegyünk együtt Makkos Máriára. Ez azt jelenti, hogy késő délután indulunk, és visszafelé már sötétben jövünk, tehát félig éjszakai túra is, ami nagyon izgalmassá teszi. Makkos Márián pedig, amikor megérkezünk, akkor szalonnát szoktunk sütni, illetve hát lehet egyebet is sütni. És beszélgetünk közben, gyerekek, fiatalok játszanak, fociznak. Tehát sok szeretettel hívunk mindenkit most péntekre. A gyülekező az délután 5 órakor lesz a rendőrség melletti Dombutcai játszótéren. Tehát délután 5 órakor találkozunk ott, és onnan indulunk együtt gyalog át a hegyeken keresztül Makkosmárjára, és majd valamikor, este, amikor már besötétedik, akkor jövünk vissza. Azt kérjük, hogy enni, inni, meg sütni valót, ezt mindenki hozzon magával, illetve esőkabátot se felejtsük otthon, mert nem tudjuk azért kiszámítani, hogy milyen idő lesz, de reméljük, hogy szép időnk lesz. Ezen a nyáron is szervezünk gyülekezeti csendes hetet tábort, már hirdettem szinte hónapok óta, de még mindig van hely, és 60 főre foglaltuk le a helyünket, hiszen körülbelül 60 és 70 között voltunk eddig ezeken a nyári csendes heteken, táborokon. Tehát még mindig várunk sok szeretettel gyermekeket, fiatalokat, tehát életkortól függetlenül, kicsi gyermektől egészen időskorig mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk. Ennek az időpontja július 9-től 15-ig, tehát egy hét, és a helyszíne a Baranyában, Harkán közelében található Lantos lovastanya. Tavaly is itt voltunk, már most kivételesen ugyanoda megyünk, ahol már egyszer voltunk, de akik ott voltak, azok tudják, hogy nagyon falusias környezetben, mint ahogy a nevében is benne van igazából, hogy tanya, csöppenünk bele a nagyváros forgataga után, tehát csend az van, és nagyon sokféle háziállat is van, lovaktól elkezdve tényleg mindenféle háziállat, úgyhogy az állatbarátok különösképpen is élvezhetik ezt a helyet. Tehát még mindig lehet jelentkezni, és biztatom a családokat is, a hittanos gyermekeket is, szülőkkel együtt, tehát egész családok is jöhetnek. Tavaly óta bővült az épület 4 darab 4 személyes szobával, tehát most még ennyi szoba külön a rendelkezésünkre áll. Jelentkezni lehet nálunk lelkipásztoroknál, illetve Varga András testvérünknél, aki a szervezője még ennek a nyári gyülekezeti hetünknek. Hirdettem már azt is, hogy egyházunk zsinatának elnökségétől levelet kaptunk, amelyben a gyülekezetek segítségét kérték a nagyszebeni református templom felújításához. Az összefogáshoz csatlakozva június 3-i persejpénzünket ajánlottuk fel erre a célra, és most azt szeretném hirdetni, hogy ennek az összege 38.351 forint volt, amelyet természetesen kiegészítünk 40.000 forintra, és ezt az adományt fogjuk elküldeni tehát az egyházmegyéhez, és az egyházmegyétől pedig majd továbbítják, hogy megkaphassák a nagyszebeniek a templomuk felújításához. A pünkösdi borítékos adomány összege 15.700 forint volt, a múlt vasárnapi persejpénzünk pedig 31.107 forint volt. Isten igéjével hadd biztassak mindenkit az adakozásra. A jótékonyságról és az egymással való közösségvállalásról pedig el ne feledkezzetek, olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. És szeretném most, mivel tanévzáró istentiszteleten vagyunk együtt, megköszönni a gyermekek között szolgálóknak a munkáját, tehát akik az iskolában, illetve aki az iskolában, tiszteletes úr Gyuri bácsi itt tanórákat tartott, illetve mindazoknak a szolgálatát, akik itt vasárnaponként a gyermekórát tartották, akik az erejüket, meg az idejüket mindenféle ellenszolgáltatás nélkül áldozták fel erre a célra. Nekik különösképpen is köszönjük a szolgálatot. Egy igét szeretnék olvasni, és ezzel is bátorítani és biztatni őket is, meg mindnyájunkat, hogy találjuk meg a szolgálatunkat, a helyünket, ahol segíthetünk embereket Jézus Krisztus megismeréséhez. Péter apostol az első levele 4. fejezetében, a 10. és 11. versekben írja a következőket. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Legyen így valóban, hogy így tudjunk szolgálni, hogy az Isten neve dicsőítessék. Kívánok végül mindenkinek most így a nyár elején jó pihenést, gyerekeknek is jó pihenést, és vigyázzatok magatokra nagyon nyáron is. És a szülőknek is kívánom azt, hogy fizikailag és lelkileg is valóban feltöltődhessünk. Így kívánok áldott nyarat mindnyájunknak.
A 167. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. 167. Tehát 167. dicséretünket, az utolsót fennállva énekeljük. Az utolsó verszakot. Énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Thank you.
Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kellemes nyári pihenést kívánok én is valamennyi testvérnek, áldás, békesség Isten velünk, viszontlátásra. A gyerekek jöjjenek egy pillanatra ide előre.